A Radnóti Miklós változat. Vihar után. Porladó testtel fekszem a földben. Trappol a hadtest nyája fölöttem. Dőlen az ég is. Reszket az erdő. Csak üres ágy marad a szerelemből. Sarjad az ága, virága a rossznak. Tört igazukkal jól beporoznak, és leporolják majd a kabátjuk. Rőd hatalomvágy izzik utánuk, még betakar minket a tömegsír. Fehérlik a csontunk, mégsem öregszik. Elheverek némán a gödörben. Én az anyámtól ezt örököltem, ebbe a sírba szült ide engem. Őt és öcsémet is itt ölelem len, itt vagyok otthon, itt pihenek meg, és rokonom mind. Kit lelövetnek. S bár kötelékünk tart szakadatlan, ennyi rokon közt, árva maradtam, fekszik az Isten is holtan alattam, csendje feszes, mint húr, ami pattan. Sárga rögök közt nyugszik a költő, hát ha anyjához holtában fölnő. Sár keveredve a vérrel, iszappal, kellene menni, de sírva marasztal az Isten, a holtak, az emberi testek. Karodba szaladnék, csontom is reszket, csattog a fogsor, mint nyári zápor. Nem menekültem a sors viharától. Itt heverek. Lánctalp szana szétgyűrt. Nézem az ég helyet, ott sikító űrt. Rágnak a férgek, marja a dögszag, az orrom, a nyelvem, és remegek csak. Mégsem ijeszt meg már a halál sem, mert hordozom arcot két tenyeremben. Várom a hajnalt, hogy te költesz fel. Hajamba simítasz, és ide fekszel. Szökken a szádról számra szelíd csók, s megfeszülök majd, mint a szöges drót, s a szívben az aggodalom lepihenhet. Mossa ítéletidő össze örökre a gyönge szívünket.
Felvállaltan kollázs, de hát ez kollázs több síkon, hiszen nagyon-nagyon sokan adtak hozzá, és nagyon-nagyon sok világ kerül bele. Belekerül a te világod is, és természetesen belekerül József Attila, hiszen ő az ürügy ezekre a hangjátékokra, és belekerülnek mindazok a költők, akiket te meghívtál, és akiket megidéztél gyakorlatilag. Tehát sok-sok világ ez.
Hát és Hadházy Rebeka illusztráció is, az ő külön világa még egy plusz.
Így van, képi világ, én olyan sajátos képi világ. Te hol vagy benne ebben a kötetben?
Mindenütt ott vagyok ebben, hiszen költőként elsősorban mégiscsak olvasó vagyok, hiszen miért érdekelne a költészet maga, ha nem olvasnám folyamatosan, és nem keresnék újabb és újabb szögeket és hangokat és nyelveket, amelyek feltárnak előttem valamit. És mindig kerül valaki, nyilván korral, idővel az ember ízlése is folyamatosan változik, egyre másabb dolgok tűnnek fel, vagy érdekelnek, vagy lepnek meg bizonyos szövegekben, de attól még újra és újra keresem azt, és hisz, látom és tapasztalom, hogy mindig van olyan költészet, ami ki tud mozdítani a komfortzónából, meg tud lepni, hiába olvasott az ember több ezer verset el már életében. A sok ezredikben úgy is lesz még valami, ha tényleg jó szöveg. És újraolvasáskor is ez ugyanúgy legalább annyira érvényes, hogy amikor egyszer elolvasol egy szöveget, egy regényt, egy bármilyen művet, hogy milyen, amikor első befogadásra találkozol vele, és üt arcon, és aztán, amikor már tudod, mi fog történni, tudod, hogy mire számít, csak akkor észre, hogy a részletek mögött még mennyi kis angyal lakozik, és azok hogyan kezdenek ottan rebdesni körbe kereken kívül belül. Ebben a kötetben az én hangom meg valahol ott van, hogy azt gondolom, hogy bárki, aki verset ír, bárki, aki irodalommal foglalkozik, az azért csinálja, mert valahol látta, hogy ez lehet. Találkozott már irodalommal, találkozott már költészettel, találkozott már az alkotás lehetőségével. És nyilván azokból inspirálódva kezdi el csinálni, hogy azt mondja, hogy a nagyon rossz Petőfi dilettánsok, akik sokan vannak gyakran, azok is úgy kezdik, hogy hallottak Petőfi verset. Még akkor is, hogyha nem tudják, hogy Petőfi vers, és azt hitték, hogy népdal, de úgy is. Szövegként valahol beépül az ő tudatukba, beépül az ember működésébe, a köztudatba, azáltal, hogy mondatok, közhelyek lebegnek a levegőben versekből kiragadva, és nem is tudjuk sokszor, hogy ez vers, ez Nietzsche, ez vagy honnan idéződik, csak a mondat a levegőben már ott van, és átítatja a közbeszédet és a nyelvet. Úgyhogy ilyen szinten mindenhol ott vagyok, hiszen ezek a hangjátékok, amiket itt megkísérlek, ezek voltak éppen azoknak a szerzőknek a megidézései, azokkal a szerzőkkel való párbeszédbe lépés, akiket sokat olvastam, akik valamiért hatottak rám, valamiért nagyon inspiráltak különböző szintekről, meg oldalakról, meg szólalásmódokról is pont emiatt válik ez voltak épp egy fiktív antológiává is bizonyos értelemben ez a kötet, hogy hogyan írnának verset József Attilához különböző alakok, szerzők, szereplők, Ovidiusztól kezdve Babits Mihályon át, Nemes Nagy Ágnestől Beethovenig, vagy épp a Mozdonyig. Hogyan szólítanák meg, milyen nyelven, milyen hangvételben idéznék meg József Attila életművét.
Tehát ez volt a kiinduló pont, hogy hogyan szólnának József Attilához mindezek a szerzők?
Határozottan igen. Azt kerestem, hogy a József Attila költészetében szereplő témafelvetések, nyelvi megoldások, fogalmak hogyan öröklődnének tovább, és kapnának új kontextust azáltal, hogy mondjuk teszem azt Pénzki János, vagy éppen Beg Zoli, vagy éppen nem tudom, Orbán Otto hangján szólítom meg. És azáltal, hogy ezek a fogalmak, ezek a témák, amelyek a József Attila életműben és élethelyzetben bizonyos tartalommal, bizonyos konnotációval, az mellékzöngékkel, jelentésrétegekkel terítődnek meg, azáltal azt, hogy ezt kiemelem onnan, és átrakom egy teljesen más líra nyelvbe, azáltal sokkal újabb rétegei és összefüggésmezői és kapcsolathálói tárulnak fel, és tudok mélyebbre menni bennük. Holott még mindig az előző kérdésre válaszként, hogy mégiscsak én vagyok ezekben. Én vagyok abban, hogy milyen szerzőkhöz kapcsolódom egyáltalán, hogy kik azok a költők, akiket valamilyen szinten inspirációnak érzek, még hogyha nincs is benne mindenki, aki inspirált, de aki itt benne van, az mindenképp inspirált valamilyen szinten, hiszen kellett ismernem az életművüket ahhoz, hogy tudjak párbeszédbe lépni velük. De másfelől meg, mivel olvasó vagyok, minden egyes szöveg, amit megírok, az azért van, és abból tevődik össze, hogy én korábban olvastam másokat, hatottak rám, inspiráltak, és észrevétlenül is minden egyes szövegben, amit elkezdek, látom sokszor, hogy ez Radnóti, ez Pirinszki, ez Walt Whitman, ez Nikita Stanescu.
Mármint a saját szövegeid, amiket
igen, mind azok a hatások, látom, hogy visszatükröződnek, visszaérkeznek. De hogy ez teljesen normális, és minden egyes ember hatásokból tevődik össze, hogy a szüleinek, a barátainak, a közegének a hatása, az, aki én vagyok, az mind csak annak a hatása vagyok, amit tapasztaltam az életben. És annak is, amit nem, annak a hiánya is vagyok nyilván.
De neked is kell azért legyen egy hangod. El kell jön az az idő, amikor te leszel az, aki visszaköszön valamely fiatal költőnek a soraiból.
Hát én azt gondolom, hogy ha már itt erről a kollázs technikáról is beszéltünk, hogy van ez a kollázs. Mindenki valamilyen szinten egy kollázsa mindannak, amit addig tapasztalt. Az már kérdés, hogy ezt a kollást mennyire eredetien tudja elhelyezni, és egyéni karaktert tükrözni a már meglévő részletekből. Hogy lehet, hogy mind kicsi legó alkatrészek vagyunk, és a legóból lehet csinálni várat, de hányfajta várat lehet csinálni, hányfajta kamiont lehet csinálni, hányfajta istálót lehet csinálni, hányfajta emberfigurát lehet összerakni és összekombinálni. Itt már mindenképp a fantázia és a kíváncsiság legalább olyan fontos saját magad és a másik fele, hogy ezt tudjad valamilyen szinten tükrözni, és nyilván bízok benne, hogy ennyi év költészet után valamiféle saját hangom van. Abban, ahogy megszólaltatom, amiket kiemelek másoktól, az mind az a poetika, ami az én hangomhoz közel áll, vagy szimpatikus, vagy jól eső játék. Tehát, hogy azért fontos volt ennek a kötetnek a megírásakor, hogy azért mégiscsak a költészet valamilyen szinten akkor is játék, hogyha halálkom olyan vesszük. Ez a Szilágyi Domokosan játszom ugyan, de ti azért vegyetek komolyan. Parafrázis, hogy nyilván az irodalmat, a költészetet egyik felől játékként kell elfogadni, és én ezekkel játszom, de hogy ezeket a játékszabályokat valamilyen szinten én alakítom a saját ízlésem szerint, és azokat mégis komolyan kell vennem, de nem vehetem túl komolyan, mert ha túl komolyan veszem a játékot, akkor meg görcsössé is unalmassá válik. Egy társas játékozás is hasonló módon, hogy valaki túl komolyan veszi, azzal nem lehet játszani, de ha valaki meg egyáltalán nem veszi komolyan, azzal se tudsz játszani. Pont egy bizonyos arányérzék kell ahhoz, hogy belemenjünk a játékba, elfogadjuk az irodalom játékszabályait, de mégis megengedjük azt, hogy ez világteremtő játék legyen, ne pedig világvezető, hogy akkor az én világomat befolyásolja, hogyha nem nyerek, akkor leszakad az ég, vagy hogyha én elveszítem, akkor nem tudom, mi fog történni, és fel kell borítsam az asztalt.
Ez volt az első hasonló idézőjeles játékod, hogy másokkal együtt írtál verseket?
Egyáltalán nem. Tehát korábban is volt olyan, hogy akár még annak idején Vajna Ádámmal vagy Székely Őrssel négy kezi verseket írtunk, vagy Teamslemet írtam még Horváth Benzsivel vagy Vas Csabával annak idején. Tehát, hogy közös alkotás is már előfordult az életemben, és hiszem, hogy ilyet is lehetséges. De másfelől a saját szövegeimben is, a korábbi köteteimben is azért erőteljesen jelen vannak már különböző költői hangok, rájátszások, párbeszédek. Az első kötetben impliciten például Kovács András Ferenc költészetével már sok helyen párbeszédbe lépek, de expliciten például a Sörös Vándor című vers egyértelmű rájátszás Vörös Sándor életművére, a Vörös Száz apropóján. A második kötetemben a Kepler horoszkóp írás közben letír a pályájáról című kötetben is. Nagyon konkrét Hervai Gizella, Kányádi Sándor, Szőcs Géza, Király László párbeszédek, dialógusok vannak, kilépések is. Ilyenkor nem az a cél, hogy utánozzam annak a szerzőnek a hangját, hanem hagyjam azt, hogy ahogy az ember attól függően, hogy kivel beszélget, mindig kicsit alakul az, hogy hogyan beszélget. Másképp állunk szóval egy rendőrrel, egy polgármesterrel, az anyukánkkal és a legjobb barátunkkal. Más témák jönnek fel, más hangvétel, más szituáció, más szókincset használ olyankor az ember, ha csak teheti. Attól függően, hogy kivel találkozik, milyen témákról beszél, egyáltalán befolyásol az, hogy kivel beszélgetsz. És ugyanígy a költészetben is, hogy ki az a költi, akivel én beszélgetek, nyilván attól még az én rögeszmeim fognak feljönni, de hagyom, hogy a másik költőnek az egyénisége, a sajátos kollázs jelenléte kihozza az én rögeszmeimből azt a lehető legjobbat, amit ki tudunk hozni egymásból.
Ez sosem zavar, hogy ők is ott vannak? Vagy tudsz önmagad lenni tőlük függetlenül azért?
Hát ez a József Attilai közhely, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Én akkor vagyok önmagam, hogy mi vagyok én önmagam. Nyilván a gondolataim, de hát az, amit én gondolok a világról, az mind valahonnan inspiráltam, hallottam, vagy kötöttem, hogy van ez a másik nagy közhely, hogy az embernek van már három eredeti gondolata életében, akkor az egy zseni. Mert hogy voltak épp, még ha én eredetinek is hiszem, azokból következtetem, amit másoktól tanultam, és eljutok arra a következtetésre, amire néha más is eljut. Ezt költészetben gyakran jártam meg, hogy írok egy szójátékot, egy képet, egy valamit, és rájövök, hogy más már megcsinálta előttem, pedig nem olvastam még pont azt a szöveget, de hogy egyszerűen ösvények valahogy előbb-utóbb összefutnak az ilyen kulturális ösvények is, vagy a kulturális emlékezetnek a különböző járatai előbb-utóbb mégiscsak egymásba kapcsolódnak. És ez elkerülhetetlen, ez teljesen rendben van, hogy hatottak rám, és akkor lenne gond, hogyha lenne mondjuk egy vagy két nagy kedvencem, akit nem tudnék semmiképp levetkőzni, és csak ők hatnának rám. Mert akkor tényleg egy irányú a hatás, és akkor már csak dilettantizmus, utánzás tud létrejönni. De amikor olyan sokan hatnak rám, hogy itt is, oda is, oda is taszítanak, akkor ez a sokféle különböző kicsi vektor, ami ide vonz, oda taszít, mégis összeadódik és elindít egy irányba, ami az enyém lesz. És az az enyém. Még akkor is, ha sok kicsi erőből tevődik össze, az mégis az enyém, és akkor a legizgalmasabb, hogyha nem teljesen kiszámítható első ránézésre abból a két vektorból az eredő, hanem sokkal bonyolultabb hálózat, és ez az eredetiség, a kiszámíthatatlanság, legalábbis a ránézésre érkező kiszámíthatatlanság. És nem ijeszt meg engem az, hogy hatottak rám, mert minden egyes szövegnél meg tudod mutatni, hogy ez a korábbi irodalmi munkásságokhoz hogyan viszonyul, ha egyáltalán voltak korábbiak, mert nyilván most nem azt mondom, hogy a Gilgámest látjuk, hogy honnan érkezett, de látszik, hogy annak is volt előzménye, mert nem tud a semmiből valami ennyire sűrű, komplex, intenzív valami megszületni. És ez nem azt jelenti, hogy József Attilának nincsen hangja, hogy ott van benne Ady Endre meg Kassák Lajos. És nem azt jelenti, hogy Pilinszkinek sincsen hangja, mert ott van benne József Attila. Vagy hogy Petri György azt mondta, hogy mikor elkezdett verseket írni, úgy érezte, hogy József Attilás verseket, és egy időben abba hagyta, és nem írt éveken át semmit. Hogy teljesen úgy érezte, hogy levetkőzte magáról József Attila hatását, miközben valahol szerintem mégis mindig ott marad nála a József Attila, hogy a bűnhöz, a gyarlósághoz való viszonyban valami elemi, amit például József Attila tudott kiválóan kivitelezni, és Petrét teljesen más irányba vitte el. De hogy ott vannak ezek a hatások. A hatásokkal nincsen baj, csak akkor, hogyha a hatást nem tudjuk sajáttá tenni, és újra fűszerezni, és meg erősíteni más hatásokkal, hanem csak eltanuljuk azt, ami hatott másnál, és azt gondoljuk, hogy ez nálunk is fog önmagában. Miközben ez ennél jóval bonyolultabb és összetettebb, és mindig újra kell egy picit alkotni ezt az irányvonalat is. Új ösvényt vágni ott is, ahol már ezer ösvény van.
Ezek a hatások, ezek a társak, kortársak, elődök stílusukban hatnak elsősorban? Gondolatvilágokban, életstílusukban, vagy az írás stílusban, a költői stílusban, vagy minden egyben?
Maga az életstílus kevésbé, engem soha nem vonzott ez a pozitivista olvasat, hogy akkor nagyon az életrajz felől keressem és közelítsem meg a szövegeket. Nyilván befolyásolja valami ilyest az olvasatot, ha tudok a szerzőről valamit, de hiszem, hogy egy jó szöveg akkor is érvényes kell legyen maximálisan, ha nem tudok a szerzőjéről semmit. Ahogy az antikvitás költészetéből is az ismeretlen egyiptomi költők versei is tudnak élni, vagy az akkád költészet is tud élni, annak ellenére, hogy sokszor nem tudjuk, hogy ki a szerzője, de a szöveg meg kell csináljon valamit mégis. Elsősorban a szöveg, az pedig implikálva minden vonzását. Tehát a formája, a nyelvezete, a retorikája, a gondolati tartalma, az akusztikája mind-mind inspirálhat. Másképp inspirál és indul be az agyam, hogyha repzenét hallgatok, és másképp indul be az agyam, hogyha Doors-t hallgatok épp azelőtt, hogy írni kezdek, és más irányba viszel a szövegritmus, gondolatritmus, zeneritmus. Teljesen valid és izgalmas poetika tud lenni mind a kettő. Hagyom, hogy a szöveg hasson, és sokszor keresem is, hogy hogyan működik másnak a szövege, mert receptet eltanulni mástól nem bűn, hogyha tudod ezt újraformálni, és nem játszod el azt, hogy ezt te találtad ki ezt a receptet. Tehát, hogy egy jó séf repertoáriában is rengeteg recept van, és attól még mindegyik berakat egy személyes csavart, de attól még nem ő találta ki azt, hogyha a fokhagymát tejszínen összekevered, az jó tud lenni. Csak hogy még mivel tudod összekeverni, hogy valami pluszt hozzon, és valahogy mi az az arányérzék és eredetiség és tálalás, amitől tényleg olyan lesz, hogy valóban megmozgat valamit abban az olvasóban, valóban újszerű élményt nyújt annak is, aki már ismeri az előzményeket, és mégis kimozdítja a komfortzónájából, vagy éppen pont, hogy megerősíti valamiben, vagy mindenképp olyan intenzív, elemi, zsigeri hatást tud kiváltani, amitől már érdemes volt megcsinálni azt a szöveget.
Kanyarodjunk most vissza ehhez a József Attila kötethez, hiszen azt mondtad, hogy azokat hívtad meg ebbe a kötetbe, akiknek ismerted, jól ismerted a költészetét, munkásságát. Kedvencek vannak elsősorban? Tehát azok, akik nagyon-nagyon közel állnak hozzád valamiért?
A kedvenceknek egy nagyon szűk metszete, mert hogy nyilván ennél sokkal több kedvencem van, és a kedvenc is mindig változik. Ha már a gasztroanalógiánál voltunk, lehet kedvenc ételem, de attól függ, hogy mit kíván az ember nyáron, és mit kíván télen, és kedvenc desszertem, és kedvenc levesem, és ezek mind nagyon fontos összetevői az egészséges táplálkozásnak, hasonlóan az egészséges szellemi táplálkozásnak, hogy József Attila valamiért nagyon fontos, de teszem azt Radnóti Miklósban mást keresek, amikor teszem azt kortárs román költészetet olvasok, és mit tudom én, Robert Elekest, vagy Koszmin Percát olvasok, vagy Anasztaszia Gavrilovicsot, akkor mást keresek, és más miatt ízlik az a fajta irodalom. Amikor angolszász irodalmat olvasok, akkor megint mást keresek, a kortársat vagy klasszikusat olvasok, akkor megint más az, ami miatt kedvencem. Ebből, akik bekerültek egyik felől, nem csak hogy kedvencek, hanem azok, akiknek úgy éreztem, hogy valamilyen szinten azért az ő költészetük kötődik annyira ahhoz a költészethez, amit én tudok csinálni, hogy meg tudom idézni az ő hangjukat valamilyen szinten. Úgyhogy az fontos volt, hogy ne legyen parodisztikus. Hogy ne csak a váz legyen, ne csak a formát vegyem át, hanem igenis tudjam azzal a fajta gondolati tartalommal megtölteni, ami néhol itt-ott náluk is megjelenik. De rengeteg szerző, akit szívesen megidéztem volna, nem került bele a kötetbe. Van, akit egyből tudtam, hogy valószínűleg nem fogom tudni azt megcsinálni, hogy hiteles legyen például a Kassák Lajost, hogy ne parodisztikus legyen, hanem autentikus, és ugyanazt az elemen lüktetést hozza, amit az ő írája. De például volt Tóth Krisztina változat, amivel kísérleteztem, és nem tudtam se, hogy se olyan szintre hozni, hogy azt vállalni tudjam, mert valahogy azt a letisztult eleganciát, ami az ő költészetében van, hogy az elhallgatások és a tiszta formák, hogy sokszor észre se veszed, hogy a vers formában van, olyan óvatosan helyezkedik oda a ríma sor végére, de mégis összetartja az egészet, és közben a ki nem mondott sorok mögötti történések, mondatok, hangulatok, amik igazán erőssé teszik, és elevenné teszik, és pulzálni kezdenek a szöveg mögött, azt valahogy nem tudtam én úgy megcsinálni, hogy azt mondjam, hogy az méltó ahhoz, hogy az ő költészetét imitálja, inkább csak kínos utánzás, gyenge paródia lett volna, az pedig csúfolkodás, azt még nem akartam. Például Petri György hangjátékot is próbáltam, de az is nagyon távol áll tőlem ez a fajta nagyon erősen alanyi költészet, és hogy ott is ne csak a forma jöjjön át, hanem azt a tartalmi mélység és a gyarlóság, amit ő tudott nagyon szépen emberivé tenni, azt úgy megcsinálni, hogy ne csak a keserűség manírja, hanem a keserűség bűzében megiképződő szépség és gyalázat egyszerre érvényesüljön, amit ő meg tud csinálni sokszor. Nekem ez nem sikerült például, ezeket mind el is dobtam, és még volt egy pár ilyen vázlat, meg hát nyilván limit és határidő, bele kellett férni a határidőbe, és el kellett férni egy kötetbe. Nem is akartam ennél tovább tolni, mert azért azt is éreztem, hogy egy idő után már túlfacsarnám a témát, és az sem előnyös. Hogyha minden egyes cseppet ki akarok szorítani abból a citromból, és mert a végén már a héját kezdem belereszelni a limonádéba, miközben nem mostam a kemikáliákat eléggé róla.
És közben József Attilát is el kellett helyezzed, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan vetted például, mit tudom én, Kovács András Ferencet, József Attilát, és akkor ez az összegyúrás, ez a legózás, egymásra helyezés, hogyan történt? Verset kellett választanod, hangnemet kellett választanod, és minden egyebet, legalábbis így gondolom. Tehát hogy csináltad?
az fontos, hogy a szövegek nagy része nem egy konkrét versre épül, hanem teljes életműre. Például akár a Nemes nagy, akár a Pilinszky változatnál nem egy konkrét szöveget idézek meg, hanem azt a nyelvet, azt a hangvételt, ami jellemző a költészetükre. Tehát, hogy egy új verset teremtettem, nem pedig átírtam egy már létezőt. Ezek a hangjátékok egyik felül úgy kezdtek el megszületni, nagyon sokat vázlatoltam, jegyzeteltem, hogy kerestem, hogy melyek azok a fogalmak, melyek azok a gondolati, tematikai síkok, amelyek dominálnak az adott költészetekben. Aztán melyek azok a retorikai, nyelvi megoldások, amelyek jellemzőek rájuk. Mondatszerkezet. Én nagyon aprólékosan lebontottam mindenkinek a költészetét, és ez nagyon izgalmas volt ilyen közelről nézni és elemezni. És utána pedig úgy kezdtem el felépíteni, hogy miután megvoltak akár konkrétan, akár fejben ezek a paraméterek, akkor azt kezdtem el csiszolgatni, vagy azon kezdtem el dolgozni, vázlatolni sokat, hogy írjak egy verset, amiben vagy konkrétan József Attila alakját, vagy a költészetét, vagy valami témáit, mondatait megidézi az adott szerző. Megidézni. És ez nyilván függ attól, hogy a szerzőnek milyen a stílusa, milyen fajta megszólalásai vannak, hogy ha volt egyéb homás verse, akkor ahhoz tudok-e hasonlóan viszonyulni. Például, ha a Kovács András Ferenc változatot kérdezed, különösen megküzdöttem már csak azért, mert nála olyan poetikai, tematikai és retorikai sűrűség van minden egyes versben sokszor, és hogy azzal próbálni kezdeni valamit az elképesztően komoly kihívás, de legalább olyan fontos kihívás is volt számomra. És míg a legtöbb hangjátékból egy-két változat született, nála 5 különböző variáció is létrejött. És tényleg csak simán azt kezdtem el, hogy elkezdeni írni azt a szöveget, amiben vagy megszólítja József Attilát, vagy valami fontosabb témákat, vagy motivumokat, amelyeket a József Attilai költészetben felismerünk, sajátjává tesz az adott szerző, és teljesen beleképzelni magam a szerző pozíciójába. Tehát a megidézett költő vagy figura szerepébe maximálisan átlépni, és akkor onnan építeni azt, hogy hogyan írná meg azt a verset, amit még nem írt meg, vagy már nem írt meg. És akkor formáját tartani, azt a formát, ami jellemző a költőre, elképzelni azt, hogy ő hogyan beszélne József Attilához. Ezek fiktív beszélgetések igazából. Csak itt József Attila nem szólal meg, csak valaki monologizál felé. Tehát, hogy ilyen szempontból közelítettem az egészet igazából, de rengeteg vázlat született minden vershez.
És hát ugye itt vannak a kedvenceid között tulajdonképpen nem csak a szorosan költők, a magyar meg az erdélyi irodalom nagyjai, hanem itt van például Beethoven is, itt van például a zene is. És van egy ChatGPT változat is, tehát őt is bevontad. Ez már egy plusz játék volt?
Hát a ChatGPT változat az egyik felől onnan jött, hogy kicsit beszólni az algoritmusnak, vagy jelezni azt, hogy egyelőre még nincs veszélyben a költészet, mert az algoritmus még nem tud újat teremteni. Ez a trükk benne, hogy reprodukálni tudja azt, ami létezik nagyon pontosan, ahogy mi is reprodukáljuk emberként, de az algoritmus, amit nem tud felismerni, az a nagyon mikro, jelenlegi helyzetben ott levő közérzet és közhangulat, ami sokszor ki sem mondódik, mert ő csak azt ismeri, ami ki van mondva. És az implikációkat nem fogja tudni. És emiatt nem tud igazán úgy verset alkotni, mint az emberi agy. Legalábbis nekem ez a naív hitem. A zene felől meg hát a költészet az eleve zene volt, az mondásra született annak idején, aztán később száműződött az 1700-as évektől igazán a papírra, azelőtt azért folyamatosan az előadásra is benne volt a papírváltozat, csak a lejegyzése volt az előadott változatnak. Hogy éppen meglegyen, az csak kotta volt, nem maga a mű. Az, hogy ez így a 18. századtól főleg átalakult, és egyre inkább a könyvbe került, tehát az irodalom, az nem azt jelenti, hogy megszűnt önérvényű zenei alkotásnak lenni, mert minden mondatnak zenéje van, minden rímnek kicsengése van, akkor is, hogyha nem mondod ki. Kimondod, aztán meg pláne ez a két rím szó örökre kapcsolatba kerül egymással, és össze rímelődnek, egytől kezdve elválaszthatatlan lesz az a két szó, és közük lesz egymáshoz, kihatnak egymást, az szemantikailag is. És innen kezdve azért az feltűnő, hogy egyik felől van ez a panaszkodás, hogy a régebb magyarok mennyi verset olvastak, és mostanában a költészet, mint hogyha háttérbe szorult volna, és a próza esetleg dominál, de a költészetben is a szabad vers, és hogy az embereket nem, mintha nem érdekelni a forma, és a ritmika és a nyelvi zeneiség. Holott azért a zenei toplistákat már évek óta a rap zene vezeti. Különböző fesztiválokon, amíg ezelőtt 15 évvel azért a rap előadók nem voltak ennyire jelen, most vezető előadók, vagy nagyon sokan, akár Beethoven-t nézzük, Tideni, Azaria, tehát rengetegen akár rap vagy rappet is inkorporáló, beépítő előadó. Ami annak egy tünete, hogy az embereknek mégiscsak ezek szerint van igénye arra, hogy ritmikailag frappáns, jól megfogalmazott, rímes, humoros, de nem feltétlenül csak humoros, hanem sokszor komoly mondatokat halljanak és akár kántáljanak is együtt az előadóval. És Bethoffy számomra legalább úgy költő, mint aki csak papíron ír. Mert olyan mondatai, olyan nyelvi sűrítés, olyan leleményei vannak. Az, ahogy sokszor az angol szavakat rímelteti a magyar szavakkal, és ez a nyelvi kitágítás, ami a rím technikát, vagy a rímnek a lehetőségét felszabadítja még több irányba. Mert hát olyan fogalmakat, meg olyan szavakat idéz be, amiket azért a legtöbb magyar nyelvű beszélő is ismer, még akkor is, hogyha nem beszél jól angolul ezeket, azért tudja implikálni, és azért Bethoffynak azért vannak elképesztően lírai találó mondatai, azon túl, hogy a ritmikája vagy a rím érzéke is kiemelkedő, de hogy amikor azt mondja, hogy a Plastik Poharak című dalban van egy ilyen sor, hogy ez ördögi kör, Luttól párna a döbrögitől. Tehát, hogy egy ilyen sűrítés, ahol benne van minden, benne van az irodalmi referencia, persze, de benne van az is, hogy akkor a döbrögi, aki Ludas Matyit sorra és sorra elveri, és akkor elveszi a ludait, és egy Luttól párnát ad neked tovább, de hogy ezt, hogy Matyinak adja vissza, vagy csak te kapod tovább, de tök mindegy, hogy ez a párna a tiéd, ez mit kapsz tőle, és mégis egy ördögi kör, ahogy az erőszak újra szüli önmagát, és annyira komplex és terített másfél sor, hogy engem nem fog senki meggyőzni arról, hogy ez nem költészet.
És az a szép benne például Bethoffy, vagy valamelyik klasszikus Vörös Sándor, ha ennek a kettőnek az ellentétét nézzük, hogy sikerült nagyon-nagyon mai legyél, tehát rátapintanod a nyelvi stílusunkra és a társadalmi jellemzőkre. Tehát gondolom, ezt is azért valahol szem előtt kellett tartanod, ugye?
Egyértelműen igen, de hát a költészetnek egyik nagyon fontos tétje, hogy kortárs legyen, a saját kortársa legyen, de a jó költészet az időn átívelve is kortárs. Egy Ovidius kortársunk, mert olyan minőségű költészetet tudott létrehozni, amiben olyan emberi érzelmek, szorongások, tapasztalatok, érzékelések vannak kifejezve olyan pontosan, ami a mai nap is érvényes, hiteles tud lenni. És ugyanakkor lehet olyan szöveget írni, amit ma születik, és mégis nem a kortársunk, mert annyira avittas, anakronisztikus, lejárt, túlbeszélt, lezárt kérdéseket próbál tárgyalni, vagy lezárt formákat próbál úgy újraéreszteni, hogy nem tölti meg tartalommal, csak a formát használja légüresen, és csak konganak az üres hordók a szövegben, hogy nem lesz magának kortársa, mert nem érzékeli, mi van maga körül. A költőnek mégis elsősorban az a dolga, hogy érzékelje a világot, akár a külső világot, akár a belsőt. És abból teremtsen egy olyan saját világot, amiből az olvasó megérti a valóságot egy picit. Mert ez fontos, hogy a költészet az nem a valóság maga. Valóság lesz azáltal, hogy megszületik a mű, és megszületik bennem az olvasat. De hát a pontos valóság leképezése nem lehetséges, és nem is érdemes, mert az ott van már körötted. Viszont az irodalom, a művészet segít abban, hogy ráismerj a valóságra, akár a külső, akár a belső valóságodra, és vagy megerősít egy olyan gondolatban, amit éreztél magadban, de nem tudtál megfogalmazni, és akkor helyre rakja, vagy épp hogy rávilágít valami olyan élményekre, amiket addig nem éltél át is. Teljesen kifordít az addigi nézőpontodból, és új színbe látod a világot, vagy csak simán mutat olyan összefüggéseket, amiket addig nem vettél észre, vagy észrevettél, de nem tudatosítottál, és ezáltal letisztul az a káosz, ami előtted volt, és kivilágosodik a kép előtted, hogy József Attila, világosodik lassacskán az elmém. Ebben segít a költészet, hogy lassacskán világosítsa fel az elmédet, azáltal, hogy segít megérteni magad, segít megérteni a világot, és mégiscsak reményt ad arra, hogy érdemes élni. Mert vagy azt mutatja meg, hogy a világ szép, mert beszél a szépségről is a költészet, mutathatja meg azt, hogy a világ szörnyű hely, mert erről is beszélhet a költészet. De minden esetben abban az értelemben tud reményt adni, hogy látod, hogy nem vagy egyedül, mert más is élte már meg ezt. Más is volt olyan szerelmes, hogy a gravitáció nem hatott rá többé, és más is volt olyan elesett, hogy azt érezte, hogy a gravitáció ezerszerese fog csak már ráhatni, soha többé nem fog tudni felállni. És azt, hogy ezt látod, hogy más is átélte, már nem vagy egyedül, mert van egy közösséged. Tudod, hogy ezt emberek átélték, és te is túl fogod élni, ha túl kell.
Hogyan birkóztál meg a különböző verselési stílusokkal, módokkal, a rímekkel, hogy hogyan írjad ezt meg? Annak birtokában kell lenni a költőnek, hogy szonettet írjon, hogy nem tudom, kötött rímek, meg nem tudom, mik vannak még. Ezeket meg kellett tanulnod? Ezeket te már tudtad? Ezeket kapizsgáltad? Vagy hogy volt ez?
Ezt már nagyon rég meg kellett tanulnom. Ha most kezdtem volna megtanulni ehhez a kötethez, az kicsit késő lett volna. A forma, az időmérték az mindenképp tanulható. Én 22-23 éves koromban kezdtem el tudatosan foglalkozni ezzel, addig nem tudtam formában írni, nem tudtam kötet formában írni, de volt, hogy leültem és azt mondtam, hogy oké, most leülök, írok 100 sor hexametert, nem számít, ha nincs értelme, előbb a ritmus legyen meg, és utána összeáll. Oké, most írok százszor, jambikus pentametert, a Shakespeare-i formát, és akkor abból legyen meg először a forma, utána majd megtelik tartalommal is. Mert a forma egy idő után felszabadít. Sokaknak ijesztő, mert hogy azt érzik, hogy bezár. De hogy csak addig zár be, amíg nem ismered. Amíg nem vagy otthon benne. Amikor otthon vagy benne, akkor meg pont, hogy kinyit. Amíg nem ismerem a formát, mint a tánccal. Ha csak kimegyek a színpadra, és életemben nem tanultam semmi táncot, persze, tudom mozgatni a végtagjaimat, el tudok szórakozni a zenére, nem feltétlenül lesz nagyon látványos kifele. De az, aki táncolt ezerféle különböző, mondjuk hagyományos táncokat, szambázott, meg járt néptáncra is egy kicsit, meg járt kortárs táncra is, breaktáncra is, stb. Ha egy ilyen ember kell, 10 év tánc tapasztalattal és rutinnal és olyan testi adottságokkal színpadra álljon és improvizáljon 3 percig egy zenére, az valószínű, hogy el tud bűvölni azáltal, hogy kombinálja ezeket a hatásokat, ahogy már beszéltünk erről korábban is. Számomra annyira nem volt kihívás a formában írás, mert sokat gyakorlom magam is. Szeretem is csinálni. A szaffói strófa kicsit megdolgozott, mert azt annyira nem használtam, és tényleg addig gyakoroltam először a formát, hogy belerázódjak, hogy volt, hogy szaffói strófában álmodtam, és arra ébredtem, hogy álmomban a szaffói strófának a metruma pattog. De ez tényleg tanulható, hogy eleinte olyan nagy bravúrnak tűnik, ahogy mondom, a tánc is. De hogyha az embernek megvan már a rutinja, akkor meg zenével ugyanígy. Hogy amikor először fogsz a kezedbe a hangszert, az olyan varázslat, és amikor már 10 éve játszol rajta, akkor nem olyan lehetetlen lejátszani hallás után is egy könnyebb dalt. Ahogy itt ülni ma itten a mikrofon állványnál, csoda jó lesz, mondom a hexametert ki a számon, jaj, köszi szépen. És ez gyakorlással lehet, és nyilván minél jobban begyakorolja az ember, ahogy a freestyle rappet is emberek, ha begyakorolják, akkor jól tudják csinálni. Én abban nem vagyok jó, de hogy maga ez a formában alkotás, ez mindenképp rutin, de eszköz, ami felszabadít a nyelvnek a ritmusában.
Ugye te nagyon sokáig slammeltél, meg hát még most is, bár talán nem annyira vagy aktív, vagy majd ezt majd elmondod, de viszont az meg a szabadságról szól. Nem annyira kötött. Megvannak a szabályai, gondolom. De ilyenkor meg bele kell magad zárjad egy kötöttebb formába. Hogy vagy te ezzel, hogy szabad kötött? Szabad kötött? Kérdezem azért is, mert nagyon sokszor ötvözöd a verseidben. Tehát nagyon sokszor megjelennek ugyanazon versen belül szabad szakaszok, sorok, részek, és akkor kötöttebb verselési módban megírt gondolatok.
Hát a slam sem szabad. Legalábbis nem szabadabb, mint a vers. A vers is ugyanolyan szabadság, mint a slam. A keretek hiánya nem a szabadságot jelenti. Ha ott vagyok a sivatag közepén, lehet, hogy szabad vagyok, mert technikailag mindenhol ösvény van előttem, mert minden egyes irányvonal ösvény annyira le van taposva. De ennyi jártótük között csak eltévedni lehet. Míg végigmenni egy ösvényen, egy hegyi ösvényen, az lehet szabadságélmény, nem? Tehát, hogy itt a szabadság fogalom ijesztő, hogy szabad, de hogy mit szabad? Attól még egy logikai egysége kell legyen annak a mondatnak. El kell jussak A-ból B-be, valami értelmeset kell mondjak. Ha nem halandzsázhatok semmit egymás után, kidobni funkciótlan szavakat és azt remélni, hogy ennek hatása lesz. Egy legény sem szabad, vezeti a gondolatot, el kell mondjon valamit, de ne mondjon túl sokat, ne nézzen túl hülyének, hanem pont kellő információt engedjen mutatni, hogy az olvasó egyszerre rá is vezetődjön, de kapjon elég eszközt a rávezetéshez, és ne pedig elvesszen, hanem esetleg egy kicsit kelljen kapaszkodjon, hogy kihívás legyen, de ne küszködés. És a slammel is ugyanígy van, én most éppenséggel azért is hanyagolom egy picit, mert úgy érzem, hogy amit slamben meg tudtam eddig csinálni, azt megcsináltam, és most keresem azt, hogy mi az az új forma megszólalás mód, amiben újat tudok mondani, hogy ne önismétlő legyek, hanem találjak egy újabb utat, de bízom benne, hogy még visszatér hozzám. De a szöveg vagy a forma az nem kötöttség vagy szabadság, az csak eszköz. Ahogy az alany is, az állítmány is egy kötöttség. Nekem nem nagyobb kötöttség az, hogy most rímeljen, vagy formában, vagy ritmusban legyen, vagy ne. Mert egy szabad versnek is ugyanúgy ritmusa van, hogy honnan indul a mondat, hol lassul le, hol gyorsul vissza, hol kezd egyszerűen besűrűsödni, és aztán meg csörömpölni, és szikrázni, és aztán meg visszalép, és levegőt vesz, és hagy levegőt venni az olvasónak is. És ez mind eszköz, mind kötöttség és szabadság egyszerre. Mert a szabadság nem az, hogy bármit lehet, hanem az, hogy abból, amit tudsz, abból, amit a kezedbe adnak, abból bármit csinálhatsz. Ahogy ha valakinek azt mondod, hogy gyere, rajzolj valamit. Egy képzőművésznek így, jó, sokkal nagyobb bajban van, de ha azt mondom, hogy rajzolj nekem egy báránkát, és abban mennyi szabadság van, hogy egy báránkát rajzolok, de hogyan is, akkor belerajzolom a dobozba, vagy nem? Mert itt a szabadság már a kreativitás jelenti, hogy megvan a paraméter, de abból hogyan lépek ki és építem vissza. Hogy van origóm, de az origó az nem megköt, hanem az origó az csak irányt mutat, én attól még mehetek bárhova. De ha nincs irány, akkor meg nincs tájékozódás sem.
Valahol a szabadságnak a része az is, amit az imént említettem, hogy több stílust is alkalmazol egy azon versen belül?
Abszolút. Attól függ, hogy éppen mit akarok mondani, mert hogy bizonyos formáknak van bizonyos hangulatuk. Ugye a szabad vers másfajta gondolatfolyamot és hangulatot engedi, ez a kötött forma, az egy a ritmika meg a rím miatt egy picit játékosabb, vagy másképp fokuszált gondolati struktúrát hoz létre. De eleve ez az egész kötetnek a célja is igazából az volt többek között, hogy akár saját magamban is, akár mintaként is jelezni azt, hogy a művészet a szabadság és játék. Nem csak attól lesz jó, hogy én most minden egyes sorommal megalkotom a legeredetibb, legfontosabb, legvilágra szólóbb műalkotást, másképp csőtömeg vagyok. Hanem arról, hogy vannak alkotók, akik a barátaim. Nekem Radnóti a barátom, Pilinszky a barátom, Ovidius a barátom. Mert hozzájuk fordulok, amikor azt akarom, hogy beszélgessek valakivel egy jót. Ahogy a barátaimhoz is szoktam ugyanígy fordulni. Azt, hogy az idő és a kánon ráraktuk, és aztán elkezdtük tanulni őket iskolában, ettől kezdve kikerültek az emberi mi voltukból, és egy ilyen szöveg mögé lapuló arcá vékonyultak, vagy merevettek, az egyik felől jó, mert beszélünk róluk, de másfelől meg kiveszi belőlük az emberit. De én tudom, hogy ha 1930-ban Budapestre utaztam volna, akkor megpróbáltam volna felkeresni Radnóti Miklóst, hogy megígyunk egy fröccsöt, és beszélgessünk. Ahogy hasonlóan 1980-as években Orbán Ottóval szívesen megittam volna egy pohár viszkit. És így tovább, hogy ahogy most is kimegyek Budapestre, és felhívom a mostani költőíró ismerőseimet, és találkozok velük, hogy beszélgessünk egy kávé egy fröccs mellett. Valahogy erre én próbálom invitálni bárkit, hogy írjon, nem az a kérdés, hogy most eredeti-e, utánozza a másikat, akkor mi van? Csak akkor vagyok jó zenész, hogyha új dalt írtam, vagy akkor is jó, hogyha most éppen lejátszottam azt a Metallica dalt, és megtanultam jól lejátszani. És jól esett nekem lejátszani. Az, hogy kezdek írni, muszáj én azért írjak, hogy kötetem legyen, vagy csak simán szórakozhatok a naplommal. Muszáj azért rajzoljak, hogy tárlatom legyen, azért fotózzak, hogy tárlatom legyen, vagy csak örülhetek az alkotásnak. Mert ez a legfontosabb része, hogy az ember ne ijedjen meg az alkotástól, örüljön, hogy teheti, örüljön annak, hogy van kitől inspirálja azt, hogy hogyan akarja csinálni, és fejlődhet benne, ha akar. És nem, ha nem. Joga van valakinek életében rossz verseket vagy rossz fotókat csinálni, attól még neki jól esett, hogy ezt csinálja. Maga az alkotás öröme. Mert most tényleg egy dalt, egy képet legenerál neked az algoritmus, de abban nincs meg az alkotás öröme. Nincs benne az a játék öröm, amit együtt játszunk. Erre van szükséged úgyis, az emberi időtöltésre. Hogy időt töltesz magaddal, a gondolatoddal, a kreatív pillanattal, és azt kitágítod minél jobban. És remélem, hogy erre ösztönözek ez a kötet másokat is, hogy nyugodtan alkossanak, inspirálódjanak, ahogy a képzőművészet világában is a nagy hamisítványokat mindig felismerik. Mert egyetlen másoló sem képes arra, hogy ne lopja bele kicsit a saját személyiségét. Onnan ismerik fel, hogy nem tudja tökéletesen utánozni az eredetit, hanem valahol egy kicsi egyéni valami megnyilvánul. De mégis minden nagy művész másolással kezdte a mimézi szelve, tehát hogy nem egyből a Mona Lisát festette meg, hanem először rajzolt, és rajzolt, és rajzolt, és utánzott másokat, amíg egyszer csak saját stílusa lett, és saját stílusa lett, és úgy is megtelt az ő víziójával, az ő gondolatiságával és személyiségével az a műalkotása végére.
És azt hiszem, megihlettél másokat is, hiszen pont most láttam, hogy a Csiki Játékszínnek lesz egy előadása, ebből ihletődve, vagy ezt véve alapul a József Attila játékaidat?
Igen, a Csiki Játékszínnel közösen készítettünk egy hangjátékot, ezt még a költészet napján mutattuk be a kötet ősbemutatóján, és azóta él az előadás, ahol 5 színész adja elő a szövegeket, olvassa fel, és közben zenei aláfestéssel, hangulatilag életre is kelnek ezek a szövegek. Ezt mindig elmondom, de hogy valahol ezt is keresem, a Vörös Sándor a Nagyság című versében mondja azt, hogy én azt akarom, hogy munkámat használni lehessen, nem szájtát vacsodálni. És ez megint visszakanyarodik oda arra, amiről eddig beszéltünk, hogy örülök, hogy elevenné tudnak válni ezek a szövegek, még egy médiumba kerülnek, amitől új rétegeik, új jelentéseik születnek meg azáltal, hogy színészek, színésznők szájából hangzanak el ezek a mondatok, amiket én írtam, de ők értelmezik a saját tapasztalatuk és jelenlétük szerint. És mindig észreveszek én is olyasmit a saját szövegeimben, hogy ó, akkor ez is benne van azáltal, hogy ő úgy mondja, és ez mindig újra és újra feltölt energiával, és remélem, hogy így a befogadók is találnak olyan rétegeket, olyan jelentéseket, amiket magukkal tudnak aztán vinni.
Mondtad, hogy hát elsősorban olvasó voltál nyilván, hiszen elolvastad ezeknek a költőknek a verseit, meg életművét, ellenben a sajátodat, ezeket a játékokat hogyan olvastad? Egyből érezted, hogy ez jó? Ez esetben mennyire voltál kritikus önmagaddal? Hogy biztonságban érezted magad, hogy jót csináltál?
Ez nehéz kérdés, de többnyire igen. Ez mindig olyan hiúságnak had, de közben az álszerénység az még csúnyább tud lenni, amikor suliba is mindig haragudtunk azokra a diákokra, aki azt mondta, hogy jaj, biztos meg fogok bukni, nem tanultam semmit, és kapja a tízeseket. Miközben te tudod, hogy 3 hete arra készülsz, és megvan a hetesed, és örülsz neki, hogy megvan a hetesed. Hasonlóan azért a művészvilágban is ez az álszerénység elég csúnyán tud hangzani, mert azt gondolom, hogy aki egy bizonyos ideje folyamatosan alkot, és olvas, és tanul, azért egy idő után csak érzi, hogy mi az, amikor picit sikerült, mi az, amikor nem. Persze van, amikor nagyon kísérletezel, és teljesen új hangot próbálsz ki, akkor elbizonytalanodsz, és kellenek a külső szemek mindig. Egy jó szerkesztő, egy jó olvasó, aki visszajelez. De valahogy úgy éreztem már első percben, hogy talán sikerült megtalálnom valamit ezekben a már a kezdődő kéziratokban. És volt, amivel megküzdöttem nagyon, például Babits Mihály változatot, vagy 5 napig írtam folyamatosan, és írtam és kihúztam, és írtam és kihúztam. És ebben még nincsen benne az előtti 3 hétig tartó jegyzetelés. Valahol azt éreztem, hogy legtöbbször azért sikerült valami olyat alkotnom, amit én olvasóként szívesen olvasnék. Tehát, hogy nekem azért ez az etalonom költőként, hogy olyan verset írjak, amit én szívesen elolvasnék. Mert ha én nem olvasom szívesen, akkor aztán mástól pláne miért várom el, hogy szívesen olvassa. Viszont remélem, ha már én egy olvasom vagyok, aki valamennyire elégedett, akkor hát, ha még akad egy-két ilyen elvetemült, akinek hasonlóan ez a fajta költészet tetszik, amivel én próbálkozom. És ez egyik felől nyilván nem azt jelenti, hogy én magam pénzkivel egy lapra akarom helyezni, de abban reménykedek, hogy bár mondjuk az a vers, amit sikerült ide ebbe a kötetbe írnom, ha bekerülne egy Pirinszki kötetbe, akkor ha nem is az volna a legjobb vers, de nem lógna ki annyira onnan, hogy messzire ki kéne gyomlálni, hogy úristen, ilyet Pirinszki János, ilyen rosszat biztos nem írna. Egyik felől hiúság, de más felől, ahogy József Attila mondja, mindenséghez mért magad, mert ha kisebb a léc, akkor nem tanulsz nagyobbat ugrani. Egy látványos kudarc még mindig tanulságosabb, mint a nagyon kicsi kényelmek. Egy látványos boxmeccset elveszíteni nagyobb presztízs, mint az óvodában megnyerni a Skander bajnokságot 25 évesen. Tehát, hogy valahogy ez a viszonyom ehhez, hogy tudom, hogy merészvállalás, nem vagyok meggyőződve, hogy mindenhol sikerült, bár azért remélem. Számomra mindenképp tanulságos volt a költészetre így figyelni, hogy hogyan működik másnál a bizonyos szöveg, és ebből megtanulni, hogy mit tudok én magamból kihozni, mit tudok hozzátenni az egészhez. És mi az, amit ki tudok emelni belőlük, melyik azok a hangvételek, témák az adott megidézett költőből, amik számomra funkcionálisabbak, szimpatikusabbak, otthonosabbak, és valahol mégis érezni, hogy olyan mondatokat írni le, amikkel azért tudok együtt menni.
A Kovács András Ferenc változat. Reinventer. Magamról írtam elejétől fogva. Voltam versek, viháncos, vézna, fogja, horáci, hetsz, skacér is, mint katullusz. Mégsem terelt tévútra nymfakultusz. Edó kiátkozott, s az őszi oszaka cseresznye fái közt kitört az éjszaka. Mint lepke szányra, rám basó vigyázott. Szedtem Josivarában hóvirágot, vacogtam vártoronyban Dániában. Szöktettek szellemek, ha hálni jártam, a hajthatatlan herceg is megismert, jól megjutalmazott, ölelt, s megisvert. Csábít Chile, Paraguay, Mexikó, s ha zúg az iguazú, úgy tetszik, ó. Voltam spanyol, baszk, portugál, arab, kolonc, konkvisztador és gályarab, hajó törött reményem ferde fény, sellő sóhaj a semmi tengerén. Frankhomba szép szirén szó szelevit, zsongott zsötem, sziszegtem szelavit, Rembó öcsém volt, Baudelaire büszke bátyám. Napóleon kopott kemény kabátján voltam kereszt, kitüntetés, de sár is. Sanzon súgott felém becézve Párizs, pukkant bordói Bombban és Lyonban, dantonkodók sem űzhettek ki onnan. Szentpétervár szeret, de messzi Moszkva cinkert lapot kezembe vesztni osztma. Brodsky dobott ki zárt ablakon által, vedeltem rizsvodkát Akhmatovával, vitt Mandelstam s a mélya Majakovszki a Volga vadvizére kajakozni. Fus Novgorodtól el Novosibirskig, mulatni nem, csupán zokogni bírszit, misére hív Gogol, párbajra Puskin, Tolsztoj szaván szárnyalt a mélabús kín, s ha azt se tudtam, olt vagy angara, fölém röpült a Rilke angyala. Bejártam Missourit meg Montanát, mit rejt Tennessee, meg nem mondanád, szívleltem San Franciscót, San Diegót, Denverben rám szakadt a sanda égbolt, megtart Utah, felejt a jó Manhattan, Irham Durhamből léghajón mentettem, Salt Lake City emlékem épp úgy őrzi, mint óvja habzó partjait New Jersey. Voltam zsidó, cigány, s román is, ha kellett, és Núbiában porszem, s néha felleg, Hellászban elszöszöltem híg igéken, s könyvtár titkos tekercseim kiégtem. Voltam Szalomé szemén álszemére, pisztolyból illanó füst Kleist kezében, s egy bécsi útporán, hor Goethe kószált, a kotta, mit kezéből ejt ki Mozart. Voltam ripők, ki félti zokniát, vagy épp bohóc bukott, konok, diák, professzor is, de nem topogva tanc is. Voltam kevés kuruc, s ledér labanc is. Ültem Babics nagy töltyfa asztalánál, s Karintivel, kinél vigasztalálnál, piszkáltuk és csodáltuk Kosztolányit. Kínáltak ópiumból kóstolásnyit, s remélve, kedve darra támad itt, borokra hívtam, s hallgatám Adit. Nevelt nemes nagy, pofozott Pilinszki, de megtanultam pampogás pitizni. Könnyeztem és kacagtam is Attillán, fény lett, ha kell, s dörrent is, mint a villám. Ha Vaksin elvacogtam éji poszton, ő volt a fülkefény, ő volt a mozdony, ő volt a vers, ő volt a kézi szótár, mint büszke bálvány, szörnyű szárnyas oltár, s kopott freskón a könnyező ikon, arca csöppen át a fülke ablakon. Hogy élni még, ha széklum in favilla, s a legpőrébb parázs, József Attila. Szavuk nyomán csak árnyként ballagok, követve, mint szöveg a dallamot. Rajtuk redőzik rongyolt életem, csak ez vagyok. Csak az, hogy kétkedem. Tenyérnyi lélek, s test tapasztalat. Csak színe változás a maszk alatt. Szerepcserék, nyelvmű, privát alaktan. A föltekét bejártam én magamban. S ha túlcsikartam csavargás csatáit, honvágy hasán elbuckáztam hazáig. Hol tart a föld, mint Júliát az erkély. Az alfám és a fejfám, Csalfa Erdély. Lettem René, lettem Lázári Sándorod, zsibongva zsúrtak zsibvásári sátorok, túljátszottam a vásárhelyi Kalmárt, s tékozlón fogad fiának, Neumarkt. Hiába rendeli, bezárt a dalgyár, lelkem dagadt, apadt, alkalmi tartály, valék poéta doktusz, s balga barbár, írtam. És ebbe más is belehalt már.